32. fejezet. Így aztán Mihályt végre is eladták 2000 dollárért bizonyos Henderson Jakabnak. Így is ingyen adom, mondta Collins. Ha egy fél éven belül nem fognak érte 5000 dollárt kínálni, nem értek a szakmához. Túl fog tenni azon a maga legutóbbi számolókutyáján is. És magának nem kell folyton folyvást mutogatni magát a szám alatt. Ha nem biztosítja be, mennél hamarabb 50000 dollárra, akkor bolond. Ha fiatal volnék és nem volna állásom, nekem bizony nem kéne jobb dolog, mint fogni ezt a kutyát és elindulni vele. Henderson teljességgel másnak bizonyult, mint Mihály minden eddigi gazdája. Semleges természete volt neki, nem volt se jó, se rossz. Nem ivott, nem dohányzott, nem káromkodott, de nem is járt templomba, és nem volt a fiatal emberek keresztény szövetségének a tagja. Vegetáriánus volt, de nem bigott. Szerette az utazásos moziképeket, és szabad ideje java részét Swedenborg olvasásával töltötte. Nem volt semmiféle vérmérséklete, soha senki nem látta haragudni, és mindenki azt mondta róla, hogy olyan türelme van, mint Jobbnak. Sőt, tartott a rendőröktől, málházó tisztviselőktől és kalauzoktól, ha nem félt is éppen tőlük. Nem félt semmitől, mint ahogy Swedenborgot kivéve nem is szeretett semmit. A jelleme éppen olyan szintelen volt, mint a szintelen ruhája, mint koponyáján tenyésző szintelen haja, mint szintelen szeme, amellyel szemlélte a világot. Ostoba éppen úgy nem volt, mint bölcs vagy tudós. Az életnek keveset adott, az élettől keveset kért, a mesterségében ő volt az élet remetéje. Mihály éppen úgy szerette, mint nem. Inkább egyszerűen elfogadta. Együtt utazták be az Egyesült Államokat, és civakodás sohasem esett közöttük. Henderson egyetlen egyszer sem kiabált élesen Mihályra, Mihály egyetlen egyszer sem vicsorgott rá fenyegetően. Egyszerűen együtt tűrtek, együtt léteztek, mert az élet árja együvé vetette őket. Szívbéli kötelék nem volt köztük. Henderson tulajdonos volt, Mihály birtoka volt Hendersonnak. Mihály éppen olyan érzéketlen volt iránta, mint ő volt minden egyéb iránt. De Henderson Jakab egyenes, tisztességes ember volt, üzleti szellemű és rendszeres. Ha nem döcögtek a végtelen utazások valamelyikén, naponta egyszer alaposan megfürdette Mihályt, és utána alaposan leszárította. A fürdetést sem gorombán, sem sietve nem végezte, Mihály sohasem tudta, hogy szereti-e hát a fürdetést vagy sem, mindegy volt neki, része világon való végzetének, mint ahogy Henderson végzetéhez tartozott, hogy őt ilyen gyakran fürdesse. Mihály dolga tűrhetően könnyű volt, bár egyhangú. Leszámítva az örökös utazást, a véget nem érő költözéseket városról városra, községről községre, minden este megjelent a színpadon. Hetenként 7-szer lépett fel esti és 2-szer délutáni előadásokon. A függöny felmentésű ott állt a színpadon egyedül, olyan kiállítás közepette, amely a nagy attrakcióknak kijár. Henderson ott állt a kulisszák között, a közönség nem láthatta. És nézett. A zenekar eljátszott négyet Mihály darabjai közül, amikre pincér tanította, és Mihály énekelte őket, mert modulált vonyítását joggal éneklésnek lehetett nevezni. Mindig csak egy ráadást adott, mégpedig az otthon édes otthont. Ennek végeztével, mielőtt a közönség tapsolt és dobogott a kutya karúzó fölötti örömében és elragadtatásában, Henderson Jakab megjelent a színen, a boldogság és hála gépies kifejezésével hajlongott és mosolygott, jobb kezét a pajtásság színészies jelzésével rátette a Mihály vállára, aztán mielőtt a függöny utoljára lement, mind a ketten bókoltak. Mégiscsak fogoly volt Mihály, élethossziglan elítélt fogoly. Jól táplálták, jól fürdették, jól dolgoztatták, de a szabadságnak egy percét sem ismerte. Utazás közben éjt napot a ketrecében töltött, amely elég nagy volt ahhoz, hogy teljes magasságában felálljon, és kényelmetlen görbülések nélkül megforduljon maga körül. Olykor vidéki szállodákban kikerült a ketrecből, s Hendersonnal megosztotta a szobát. Ha pedig más állatok nem dolgoztak ugyanazon a műsoron, ketrecén kívül szabad volt az állathelyiségben tartózkodnia. Rendesen volt ilyen a színházaknál, ahol 3 naptól 1 hétig terjedő időt szokott tölteni. De soha. Egyetlen alkalma, egyetlen perce sem akadt, amikor a ketrecet nem érezve maga körül szaladgálhatott volna anélkül, hogy egy szoba falai álljanak az útjába, vagy hogy lánc legyen a nyakörvébe kapcsolva. Szép időben, délutánokon Henderson gyakran elvitte sétálni, de mindig láncon. és útjuk majdnem mindig valami sétatérre vezetett, ahol Henderson a lánc másik végét a padhoz erősítette, aztán bújta Swedenborgot. Mihálynak a szabad mozgás egyetlen cselekedete sem adatott. Más kutyák szabadjára szaladgáltak, játszottak egymással, vagy harciaskodtak. Ha a fürkészés vagy ismerkedés céljából hozzá közeledtek, Henderson mindig abba hagyta az olvasást arra a kis időre, amíg elzavarhatta őket. Az érdektelen porkoláb élethosszíglani fogja volt Mihály, és az élet csupa szürkeség volt a számára. A mogorvasága mélyen gyökerező búskomorságra változott. Az élet és az életnek a szabadsága már nem is érdekelte. Az életnek körülötte zajló játékát nem nézte sóvár szemmel többé, a szeme ezt már nem is látta meg. El volt zárva az élettől, és már nem törődött az élettel. Belenyugodott, hogy nem több egy bábszínházi rabszolgánál, aki eszik, fürdik, ketrecében utazik, rendesen végzi a munkáját és nagyokat alszik. Gőgös volt. A nemesfaj gőgje volt meg benne, az észak-amerikai indiáné, akit elvittek rabszolgának a nyugat-indiákra, és aki panasz nélkül és töretlenül halt meg. Mihály is alávetette magát a ketrecnek és a lánc vasának, mert ezek túl erősek voltak izmai és fogai számára. Elvégezte az előadás rabszolga munkáját, és engedelmeskedett Henderson Jakabnak. De se nem szerette a gazdáját, se nem félt tőle. És a lelke következésképpen önmagába fordult. Sokat aludt, sokat evett, és megadással szenvedte a nagy egyedülvalóságot. Ha Henderson a Mihály szívéhez fordult volna, biztosan kapott volna feleletet. Hendersonnak csak a Swedenborgi fantasztikus elmecsavarodásokhoz volt szíve, és Mihályból csupán megélt. Akadtak olykor megpróbáltatások is. Mihály állotta őket. Különösen kemény dolognak találta a vasutazást télvíz idején, amikor közvetlenül az esti előadás után egy rakodó padon a ketrecben órákig kellett várni a vonatot, amely a legközelebbi előadás helyére vitte. Volt egy éjszaka a Minnesotai állomáson, amikor a szomszédos rakodó padon két kutya fagyott meg egy menazsériából. Ő maga is nagyon fázott, és a hideg galádul marta azt a vállat, amelyet a leopárd megharapott. De mivel jobb volt a szervezete és jobban volt gondozva, túlélte ezt az éjszakát. Más mutatványos állatokhoz képest vele jól bántak. És a vele együtt fellépő állatokat a rossz bánásmód sok olyan bántalma érte, amiket nem tudott kitalálni vagy megérteni. Volt egy szám, amellyel 3 hónapig szerepelt együtt, amely valamennyi orfeumi szereplő között botrányos felháborodást keltett. Még a legedzettebbek is szívből utálták ezt a számot és az idomítót, pedig Duckworth és Duckworth macskái és patkányai általános népszerű sikernek örvendettek. Idomított macskák! Mérgelődött az édes kis Pearl La Pearl a kerékpáros. Nagyon gyötört macskák, nem idomított macskák! A macskákból kiverte az eredeti természetüket, és a macskákból is patkányokat csinált. Nekem beszélhet, én tudom. És Fonseca Manuel, a kígyó ember is visszautasította az italt, amivel Duckworth az Annadale szálló bárjában megkínálta. Ő is kitört. Idomított patkányok? Dehogy! Mérgezett patkányok! Miért nem ugranak el, amikor ott másznak a kifeszített kötélen, és előttük is macska, mögöttük is macska? Mert már nincs bennük annyi élet, hogy ugrani tudnának. Megmérgezi őket izgatószerekkel, amikor beszerzi őket, aztán nem ad nekik enni, hogy az izgatószer hatását el ne rontsa. Nem kapnak enni soha. Nekem beszélhetnek. Én tudom. Ugyan miért használ el 40-50 patkányt minden héten? Hiszen látom, hogy postán kapja őket, amikor helyben nem tudja beszerezni. Meriwether Merle kisasszony, a harmonika művésznő, aki a színpadon 16 évesnek látszott, de a magánéletben unokái között 48-at vallott be, szintén felháborodott. Ó, Szent Isten, nem tudom megérteni, hogyan ugorhatik be neki a közönség. Tegnap reggel a saját szememmel láttam, 30 patkány közül 7 döglött meg, mégpedig éhen döglött. Nem ad nekik enni. Azok haldokló patkányok, az éhségtől haldoklanak, amikor másznak a kötélen. Hiszen azért másznak, ha volna egy kis sajt, meg egy kis kenyér a hasukban, akkor leugranának és elszaladnának a macskák elől. Haldoklanak. Igen, ott haldoklanak a kötélen, próbálnak vánszorogni, mint ahogy a haldokló ember vánszorogva próbálna menekülni a tigristől, amelyik éppen eszi. Édes jó Istenem, a jó bolond közönség ott ül, és megtapsolja az egészet, mint az idomítás eredményét. És a közönség? Egy néző, bankár és egyházi méltóságot viselő úr így szólt. Hát a szeretet csodákat tud művelni az állatokkal. Még arra is meg lehet őket szeretettel tanítani, hogy szeressék egymást. A macska és a patkány a világ kezdete óta ellenségei egymásnak. Na de itt, ma este magunk láthattuk, amint a legnehezebb mutatványokat együtt csinálták, és sem egyetlen macska nem követett el semmiféle ellenséges vagy nyilvánvaló támadást a patkányok ellen, sem egyetlen patkányon nem látszott, hogy fél a macskáktól. Emberi szeretet. Az emberi szeretet csodája. Igen, az oroszlán és a bárány, mondta más valaki. Pár száz év múlva az oroszlán meg a bárány együtt fognak feküdni, de úgy értem, drágám, hogy békésen, tudod? Amit itt látunk, az a jövőbelátás bizonysága egy embernek, aki megelőzte a korát. Macskák és patkányok, csak gondold el! Ez végeredményben a szeretet hatalmát igazolja. Haladék nélkül utána nézek, hogy valami háziállatot szerezzünk a gyerekeknek, vagy pálmaágakat. Tanuljanak szeretetet ideje korán a kutya iránt, a macska iránt, igenis, még a patkány iránt is, és a kalitkában ülő kis madár iránt is. Csak hogy jusson eszedbe, mondta mellette ülő élete párja, mit mondott Blake? Hogyha van egy vörösbegyed, folyton a mérget nyelheted. Ha, igen, de nem akkor, ha igazi szeretettel kezeljük az állatokat. Rögtön fogok rendelni egy pár tengeri nyulat és egy kanárit, nem is, kettőt is. Na mondd meg, milyen kutyát gondolnál alkalmasnak, hogy a gyerekek játszanak vele, angyalkám? Angyalka ránézett az urára, aki ott ült a maga gyengétségének, szeretetének, megzavarhatatlan, tetszelgő öntudatosságában. És angyalka látta magát, mint falusi tanítónőt, aki szívében Wheeler Wilcox Ella és Byron Lord imádatával és azzal az álommal, hogy a Szenvedély költeményei címmel maga is írni fog, feljött Topek a városába, hogy lemondjon az ábrándokról, és feleségül menjen ehhez a szolid, jómódú üzletemberhez, aki boldogan gyönyörködik abban, hogy a macskák és a patkányok jó barátságban mászkálnak a kötélen, és esze ágában sincs szegénynek, hogy a felesége az a vörösbegy, amelytől folyton lehet nyelni a mérget. Meriwether Merle kisasszony figyelme a macskákra is kiterjedt. A patkányoknak nem fenékig tejfel. De nézzék csak meg, hogyan szipolyozza ki a macskákat. Biztos tudomásom van róla, hogy 2 héten belül 3 macskája döglött meg. Igaz, hogy csak kóbor macskák, de ők is éreznek. A box viadal teszi őket tönkre. Duckworth számát mindig a box viadal fejezte be, amelyet mindig viharos tapssal fogadott a közönség. 2 macska lábára kis box kesztyűket húztak, és felrakták őket egy asztalra barátságos mérkőzés céljából. Persze azok a macskák, amelyek a patkányokkal dolgoztak együtt, túlságosan tönkre voltak téve ehhez. Duckworth az új macskákat használta erre, amelyekben még volt tűz és lelki erő, még nem tűz és lelki erő kiveszett belőlük, és megbetegedtek és megdöglöttek. A közönség számára farrengetően kacagtató volt a 4 lábú lények mérkőzése, amelyek nevetséges hasonlóságot mutattak a fölényes 2 lábú emberrel. De a macskák számára nem volt kacagtató. Mielőtt rájuk került a sor a színfalak mögött, addig izgatták és uszították őket, amíg vészesen el nem kezdtek marakodni, így aztán az ütésekben, amiket osztogattak, dű volt, fájdalom, megvadulás és félelem. A kesztyűk rendesen lejöttek, ők aztán, amikor a függöny lement, neki estek egymásnak, martak és téptek, úgy haraptak egymásba, mint a fúriák, hogy a szőrük szállt a levegőben. A közönség számára ez a látszólagos rögtönzés a teteje volt mindennek, és mikor tapsvihar és kacagás követelte, hogy húzzák fel a függönyt, a színpadon meglepetés színlelve ott állt Duckworth és egy segédkező színpadi munkás, és töröl között lobogtatva szárították a küzdőfeleket. De a macskák annyira összetépték és karmolták folyton egymást, hogy a sebeik sohasem gyógyulhattak be, és injekciót kaptak, míg az állatok egész teste egy nyílt seb lett. Vagy megdöglöttek, vagy pedig ha annyira elvesztették a szívüket, hogy még a patkányt sem tudták megtámadni, akkor azt a szerepet kapták, hogy a kifeszített kötélen dolgozzanak a patkányok társaságában, amelyekben sokkal kevesebb élet volt már, semhogy el tudtak volna tőlük menekülni. És mint Meriwether Merle kisasszony mondta, a jó, bolond közönség halálra kacagta magát és tapsolta Duckworth macskáit és patkányait, mint az idomítás csodáját. Az egyik műsoron egy nagy csimpán szerepelt együtt Mihályjal, amely gyűlölt a ruhát. Úgy volt vele, mint a ló, amely vadul ellenkezik, amikor rá akarják tenni a kötőféket, de amikor már rajta van, nem törődik vele többet. Így ellenkezett az a nagy csimpánzis, amikor fel akarták öltöztetni. Ha már felöltöztették, akkor szívesen ment a színpadra és végezte a dolgát. De felöltöztetni nem volt tréfa dolog. A gazdája és két színpadi munkás kellett hozzá. Ezek felhúzták egy falba vert karikára, és majd megfojtották, amíg ráadták a ruháit. Másképp nem ment. Pedig a gazdája már rég kiverte a metszőfogait. Mindezeket a kegyetlenségeket Mihály nézte, de nem fogta fel. Olybá vette, mint valamit, ami az élettel vele jár, mint a napvilág és a sötétség, a sötét és szellemes állomási peronok hidege, a máshol titokzatos országa, amelyet álmában és ének közben látott és hasonló titokzatos semmi, amibe egymás után tűntek el a merindzsi ültetvények, a hajók, az óceánok, az emberek és pincér.